Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnapon, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük el a 42. Zsoltárnak az első és az utolsó versét, azt hiszem az a hetedik vers, első és hetedik versét. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Megáldással és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét a Dávid Zsoltár, 40. Zsoltárt olvasom, Dávidnak a Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallgatta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott számba, Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm. Istenem, ne késlekedj. Imádkozzunk. Istenünk, drága mennyi atyánk, olyan sok nehéz helyzet lehet az életünkben. Ki milyen terheket cipel? Különbözőek vagyunk, különbözőek a sorsunk, különböző az életünk, a terheink. És mégis hozzád jövünk, benned bízunk, hogy te segíts hordozni ezeket a nehéz helyzeteket. Te légy velünk a legnehezebb helyzetekben is. És köszönjük azt is, ami jó volt az elmúlt héten. Szép és ünnepélyes alkalmakat, vidám dolgokat. Uram, köszönjük azt, hogy bármi van, tudjuk, hogy te velünk voltál, velünk vagy és velünk leszel. Benned vetjük a bizalmunkat. Kérünk, hogy szent lelked által légy itt most is ezen az Isten tiszteleten. Te áld meg az igédnek a megszólalását. Adj nyitott szívet, hogy értsük, hogy te merre akarsz vezetni bennünket, hogy mit mutatsz számunkra a te igéd. Taníts a te utadon járni bennünket, hozzád kötődni, benned egyé kapcsolódni. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 714. dicséretet.
Jövünk már Istenünk, ne szóljon igény. szakítnak tőled, nem fénylik nincsünk világa. Uram, templomod hang legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon mindig hiába, ne szóljon mindig hiába. Majd úgon hazugság éljen, ne romlott életünk párta, hogy járunk előbb egy uram, napokként éredni márta. Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, szemben ne bajunk, hogy láthassunk, ne szóljon mindig hiába, ne szóljon mindig hiába. A szívünk összetölt óra, itt állunk előtte gázba, amiről az ki az életünk, ne szóljon mindig hiába. Meg az égét, hogy érhessük, így élve végedet élhessük, ne szóljon mindig hiába, ne szóljon mindig hiába.
Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből a 8. részéből olvasom, a 28-tól a 30. versig. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő a sok testvér között legyen első szülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ideig ez a rövid ige szakasz, hát elég nehéz elmond szöveg, de most pedig egy picikét félre, és hívok mindenkit egy időutazásra. Nagyjából 3500-3600 évvel ezelőtt lemegyünk Egyiptomba. És Egyiptomba, a fáraónak a börtönébe, ott ült egy fiatal rabszolga. Elég reménytelen a helyzete. Annyit tudunk róla, hogy igazságtalanul került oda. Tulajdonképpen semmi rosszat nem tett. Nincs ítélet, nem tudni, hogy meddig marad ott. Nincs jogi képviselete, kilátástalan a helyzete. Egyszerűen ott van a börtönben, nem tudja meddig. Valószínűleg feltette már magában a kérdéseket, hogy miért engedte meg ezt Isten? Hogy kerül? Miért van ott? Miért jutott ő idáig? Ez a fiatal nem más, mint Ábrahámnak a dédunokája. Kánaán földjén született valahol a pusztában. Nomád nép az övé. De egy különleges nép, akiknek Isten nagy jövőt ígért. Ábrahámnak azt ígérte Isten, hogy annyian lesznek az utódai, mint égen a csillag. Országot, földet ígért neki. Azt mondta neki Isten, megáldalak, és áldás leszel. Tehát feladatot kapott, hogy áldás legyen mások számára. Később Isten az ő fiának, Izsáknak is megismételte ezt az ígéretet. Aztán Izsáknak két fia volt, Ézsau és Jákob. Jákob egy csaló volt. Becsapta a testvérét, becsapta az édesapját. Amikor az édesapja már öreg volt és már nem látott, csalással megszerezte az atyai áldást. Ezért aztán a testvére Ézsau borzasztóan dühös volt rá, úgyhogy menekülni kellett neki. És amikor ő egyedül kint volt a pusztába, éjszaka, akkor Isten megszólította és megígérte, hogy de vele lesz. Vissza fogja hozni erre a földre. Ugyanazt az áldást, amit Ábrahám, Izsák megkapott, Jákob is vitte tovább. És így is történt, hogy évtizedekkel később Jákob 4 feleséggel, nagy családdal visszatért arra a földre, Kánaán földjére. Legkedvesebb felesége Ráhel volt, és az ő gyermeke volt József. Ő volt a 11. fiú a családban. Ő volt aztán, aki ott volt a fáraó börtönébe. Ő volt az, akit Isten kiválasztott, hogy tovább vigye az áldást. Azt az áldást, amit Ábrahám, Izsák, Jákob örökölt, azt ő örökölte. Hogy áldássá legyen mások számára. És József nem igazán töltötte be ezt a küldetését. Édesapjának a kedvenc fia volt. Édesapa mindennel elkényeztette. A többiek dolgozni kellett neki, azért nem annyira. Gyönyörű köntös, tarka köntöst kapott, ami abban az időben nagy kincs volt. Tehát egy elkényeztetett gyerek volt József, büszke is volt rá, hogy na ő az igazi, és annyira elmedgesedett a kapcsolat a közte és a testvérei között, hogy amikor ő állandóan rossz híreket vitt a testvéreiről az édesapjának, árulkodott, gonosz módon bemártotta őket, akkor végül a testvérei elhatározták, hogy megölik. Aztán mégsem ölték meg, bedugták egy kútba. Aztán amikor arra jött egy tevekaraván, egy Babilon felől, Mezopotámia felől, Egyiptomba tartó karaván, akkor eladták rabszolgának. Tehát így került József Egyiptomba. Egyiptomba aztán megint egész jó helyzete lett. Egy katonai vezetőnek, Potifárnak lett a rabszolgája. Tehát elkényeztetett gyerek, itt megtanult keményen dolgozni. De Potifár látta, hogy Józsefnek a munkáján Isten áldása van. És akkor egy idő után az egész háza, az egész vanyoda fölé rendelte őt. Irányította a többi rabszolgát. Úgyhogy itt azért már valamennyire rendeződött az élete, fiatal férfivé ért, megtetszett Potifár feleségének is. A feleség el akarta őt csábítani, József nyilván ebben nem ment bele, akkor menekült ki a helyzetből, de Potifárné elkapta Józsefnek a köntösét. Hát József köntös nélkül szaladt ki onnan, de a köntös ott maradt. Ezek után Potifárnak a felesége azt mondta a férjének, hogy hát itt van ez a rabszolga, ez a kánaáni rabszolga, el akart engem csábítani, és nagyon mérges lett Potifár, és mivel előkerül magasrangú ember volt, lehetősége volt, hogy a börtönbe, a fáraónak a börtönébe küldje Józsefet. Tulajdonképpen úgy nézzük, hogy abban az időben egy rabszolga élete nem sokát számított. Jobban járt azzal, hogy nem végezték ki ott helyben egyből, hanem börtönbe került. És akkor így került évekre a börtönbe. Volt ideje azon elgondolkodni, hogy mit akar vele Isten? Mert hogy azért ő Istennek a kiválasztottja volt, ezt így tudta magáról. Hát el tudom képzelni, hogy azért ebben nagyon erősen elbizonytalanodott, hogy itt vagyok a börtönben, Isten mit akar velem? Miért engedte, hogy idáig jussak? Úgy tudja, hogy az apja meghalt. Illetve nem, az apja úgy tudja, hogy ő meghalt. Azt mondták a testvérei, hogy vadállatok tépték szét, széttépve odavitték a ruháját, tehát ő nem tud semmit a családjáról. Ott van a börtönbe. És a börtönbe is egyébként előkelő társaság volt, fontos emberek. Ott volt a fáraónak a fősütő mestere, így mondja a Biblia, hát gyakorlatilag a pékségnek, meg az egész konyhának a vezetője lehetett. Ott volt a főpohárnok, aki a borászatnak lehetett a top menedzsere. Tehát ilyen társaság volt ott a fáraó börtönébe, és az a két ember, a főpohárnok meg a fősütőmester különös álmokat látott. Nem tudták, hogy ezek az álmok mit jelentenek, de érezték, hogy ez valamit jelent. És Józsefnek megmutatta Isten, hogy mit jelent az az álom, amit ők álmodtak. Meg is mondta az egyiknek, hogy 3 nap múlva kivégeznek, és így lett. Megmondta a másiknak, hogy 3 nap múlva visszahelyeznek a fáraó udvarába. És vele tényleg ez történt. És mondta a főpohárnoknak, hogy ha visszakerülsz a fáraó házába, a fáraó asztalához, ne felejts el engem. Mondd meg, hogy igazságtalanul vagyok itt. Szólj egy-két jó szót az érdekembe. Visszakerült a főpohárnok, elfelejtette. József ott maradt évekre a börtönbe. Aztán telmúlt az idő, és utána már a fáraónak volt egy különös álma. Először álmodott 7 búzakalászról, szépek, gazdag termést hozó búzakalászok voltak, aztán 7 ilyen kis fonnyat, száraz, összeszáradt a szem benne, és akkor furcsa dolog történt, a száraz búzakalászok megették a szép nagy búzakalászt. Ugyanez a látomás megjelent tehenekkel is. A Nílus folyóból kijött szép nagy kövér tehén. Aztán kijött 7 ilyen gebe sován, és a soványak megették a kövér teheneket. Hogy a bityóban van ez? Tehát nem az erősebb szokta elpusztítani a gyengébet? Mit jelent ez az egész látomás? Fáraó összehívta a bölcseit, a tudósait, hogy mi ez az egész? Tehát érezte, hogy ennek valami jelentősége van, nem egy kósza álom, itt valami lesz, valami történik. És nem tudták, hogy de ez most mi? És na akkor jutott eszébe a főpofárnoknak, hogy van a börtönben valaki, akinek Isten megmutatja az álmokat. Na akkor hozták ki Józsefet a börtönből. Odállít, felöltöztették, megborotválták, konszolidált állapotban oda került a fáraó elé. A fáraó elmondta neki az álmát, és akkor József azt mondta, hogy Isten akarja tudtodra adni, hogy mi fog történni ezután. A 7 kövér tehén, a 7 kövér búzakalász azt jelenti, hogy lesz 7 bő esztendő. Amikor sok termés lesz, minden gazdagon lesz. Utána jönnek az éhínségnek az idejei. Tegyétek félre azt, ami a gazdag időszakban terem, hogy legyen a szegény időszakban is. És ekkor mondta azt a fáraó, hogy ekkor kiemelte Józsefet, és az egész birodalomban vezető emberré tette, hogy ezt a hatalmas gazdasági projektet ő valósítsa meg. Tehát Egyiptomnak a főembere lett gyakorlatilag József. Magtárakat építetett, begyűjtötték mindenhonnan a termést, nyilván bőven termett, mindenki félrerakott magának valamennyit, amikor már a harmadik, negyedik évben is bő termés van, a fáraónak az udvarában ezt az összeset felvásárolták, újabb és újabb magtárakat építettek. 7 éven keresztül jött a bőtermés. Aztán egyszer csak nem termett semmi. Kiszáradt minden, és nem volt mit enni. És az embereknek volt lehetősége vásárolni a fáraó kincstárából, a fáraónak a magtáraiból. De közben messze, Kánaán földjén, ugyanúgy szárazság volt, ugyanúgy éhénység volt. József ott volt a fáraó udvarába, intézte ezeket az ügyeket, és egyszer csak döbbenten látja, hogy megjelentek a testvérei, hogy ők is jöttek gabonát venni. Nem ismerték meg Józsefet. Nyilván fiatal srác volt, mikor elkerült otthonról, most egy előkelő embert látnak ott egyiptomi ruhába, nem árulta el, hogy tudja, hogy kik ők. Összeszorult a szíve, amikor meglátta a testvéreit, de keményen beszélt velük. Azt mondta, hogy kémek vagytok, azért jöttetek ide. És akkor mondta, hogy nem, hát nem vagyunk mi kémek. És elmondták, hogy egy ember fiai vagyunk, Józsefnek mind a 10 testvére ott volt. Mondta, hogy egy ember fiai vagyunk, Kánaán földjéről jöttünk, nem vagyunk mi kémek. És József kemény hangon, de kikérdezte őket. És ott volt a szívébe, hogy végre hall valamit a családjától, de nem mondta meg, hogy ki ő. Próbára tette őket. Aztán a testvérek hazamentek, megfelelő mennyiségű ennivalóval. József azt mondta, hogy nem hiszem el, amit mondotok, csak akkor, ha ide hozzátok a legkisebb testvért is, Benyámint, aki azóta született, hogy ő elkerült otthonról. József édesapjának, az öreg Jákobnak Benyámin volt a mindene. Miután elgyászolta Józsefet, mert úgy tudta, hogy meghalt, ez a pici gyermek, fiatal srác már akkor, ez volt mindene, a Benyámin, a legkisebb gyermek, a 12. fiú. József azt mondta, hogy Nem hiszem el, ha nem vagytok, hogy nem vagytok kémek, hogy igazat mondtatok nekem, ha nem hozzátok el a legkisebbet. Na aztán így hazamentek, elmondták mindezt az öreg Jákobnak, és nem akarta, hogy azt mondta, szó nem lehet arról, hogy Benyámin is elmenjen, őt is elveszítsen. De aztán csak nem volt termés, csak nem volt mit enni. Amikor már arra a határa jutottak, hogy hát itt halunk éhen, az állatok is, mi is, reménytelen az egész helyzet. Akkor mondta azt végül is Jákob, hogy azt mondta az egyik testvére Júda, hogy én kezességet vállalok érte, ezért a gyerekért visszahozzuk mindenképpen. És végül csak elengedte Jákob a legkisebb fiút is. Így most már azért 11 ember ment vissza újból József színe elé. József vendégül látta őket a palotájában, de még mindig nem mondta el, hogy ki ő. Aztán megkapták azt, amit kértek, vásároltak megfelelő mennyiségű gabonát, elindultak hazafelé, de a legkisebbnek, Benyáminnak a zsákjába elrejtettek egy ezüstkelyhet. Mentek haza, József utánuk küldte a szolgáját, hogy utánuk menjen, és meggyanúsították, hogy na kilopta el azt az ezüstkelyhet. Azt mondták a testvérek, hogy hát miért nem tettünk. Nem, hát itt nem, biztos, hogy nem mi hoztuk el. Eltűnt a József házából, eltűnt egy ezüstkelyhely, hol van? Ó, hát nem, mi nem tehetünk róla, de hát nézzétek meg a zsákukat, akinél megtaláljátok, visszavihetitek. És akkor ott volt a kehely, a legkisebbnek, Benyáminnak a zsákjába. Mondták, jó, akkor Benyámit visszavisszük. Azt mondták a testvérek, nem. Nem lehet. Mi mindnyájan megyünk vele, őt nem engedhetjük el. Azt mondta Júda, inkább engem vessetek a börtönbe, de Benyámint ne. Visszamentek minden, és Júda könyörgött Józsefnek, hogy hadd maradjon ő a börtönbe, Benyámin helyett. Olyan szépen le van írva a Bibliában, egy szép hosszú beszédet mondott, hogy miért, hogy az egész életüket elmesélte, hogy apjuknak mennyire fontos. És József látta, hogy a testvérei mennyire megváltoztak. És akkor kizavart minden egyiptomit, és megmondta a testvéreinek, hangos sírásra fakadt, és megmondta a testvéreinek, hogy én vagyok József. Én vagyok a ti testvéretek. Döbbenetes volt ez a pillanat. És azt mondta, hogy a testvérek nagyon megijedtek, hogy na most mi lesz. Hiszen ők nagyon gonoszan bántak el Józseffel. És azt mondta József, hogy ő nem haragszik rájuk. Azt mondta, hogy Isten küldött el engem előttetek, hogy életben tartson benneteket, hogy megszabadítson benneteket az Isten. Azért küldött el engem. Tehát József meglátta az egész életének a vonalába az, hogy Istennek az akarata volt. Hogy ő vele volt ebben a piszok nehéz helyzetekben is. Azért, hogy ezekben a nehéz helyzetekben ő formálódjon. Hogy megváltozzon. És azért volt mindez, hogy ő Egyiptomnak egy fontos embere legyen, hogy a családjának is legyen mit enni. Hogy Isten rajta keresztül szabadította meg a saját népét. Azt mondta József, sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni a fiad József. Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni. Közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid és marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart ez az éhínség. Nem fogsz nélkülézni sem te, sem házad népe, sem semmi más, ami a tiéd. Ti most saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azt az én apámnak, hogy milyen dicsó dolgok történtek velem itt Egyiptomban. Mondjátok el mindazt, amit láttatok. És a nyakába borult a testvéreinek, és sírt. Egyenként megcsókolta mindegyik testvérét, és megölelte őket. Abból a nagyképű, elkényeztetett gyerekből, ami ő fiatalon volt, felelősségteljes államférfi lett József, akinek a munkáján keresztül Isten gondoskodott Egyiptomról és a környező népekről is, mert sokan jöttek még oda. Az az ígéret, ami Ábrahámnak szólt régen, az ő dédunokájánál kezd beteljesedni. A történet végén a fiúk, a testvérei még egyszer bocsánatot kérnek Józseftől. De József megnyugtatja őket, hogy ne aggódjanak. Azt mondta, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. József megtanulta azt, hogy bármi történik, az az Isten tervében benne van. A nagyon nehéz, a nagyon rossz dolgok is. Isten így alakította az ő életét, azért, mert vele célja van. Hogy jutottunk el eddig a történetig? Az előző hetekben Isten elhívásáról, Isten kiválasztásáról volt szó Ábrahám kapcsán. Elindultunk egy sorozattal, ami a világnak az egész történelmét, mint egy nagy dráma tekinti át. Ennek a drámának az eleje azzal indult, hogy Isten megteremti ezt a világot. Megismerjük a drámának a színterét. Aztán megvolt a következő jelenetben a konfliktus, a drámai konfliktus, amikor minden elromlik, ami majd csak a végére fog teljesen kitisztázódni. És most már a harmadik felvonásnál tartunk, amikor Isten elkezd megoldásokat hozni ebben a világból. Azzal indult Istennek a megoldása, hogy Ábrahámot elhívta. Kiemelte őt a környező városi kultúrából, abból, ami a bosszú kultúrája, 77-szeres bosszúnak a világa volt, azért, hogy ők mások legyenek, hogy Isten népe más legyen, hogy karakteresen más legyen, hogy megáldja Ábrahámot, megáldja az ő utódait, hogy áldást hozzanak mások számára. És így érünk el, majd később Jézus Krisztuson keresztül a mai világig. Mi vagyunk ma Isten népe. Minket is Isten kiválasztott, elhívott, és arra hív, hogy az ő gyermekei legyünk, az ő követői legyünk. Isten kiválasztotta Józsefet magának, de nem maradhatott az az elkényeztetett nagyképű gyerek, aki fiatalon volt. A mélységeken keresztül formálódott az élete. A kiszáradt kút mélyén, Potifár házában rabszolgaként, a börtönben, és Isten mindezekből kiemelte. A mélységeket megjárva megtanulta, hogy irgalmas legyen másokhoz. Lehetett volna bosszúálló, de nem volt az. Jogosan haragudhatott volna a testvéreire. Láttuk néhány hete, hogy Kain milyen dühös volt, mennyire féltékeny volt a testvérére, és megölte. József jogosan haragudhatott volna a testvéreire, de nem a személyes sérelmeire gondolt, hanem Isten akaratába simult bele az ő élete. Isten megbocsátásába, Isten szeretetébe és irgalmába kapcsolódott bele az ő élete. Ma is egy Isten nélküli világban élünk. Egy Istentől eltávolodott materialista, individualista, Istent megtagadó, önző kultúrában. Isten bennünket is kihív, hogy ő határozza meg a mi gondolkodásunkat. Ne a világ értékrendje szerint éljünk, hanem Istenre figyeljünk. Legyünk az ő szeretetének, irgalmának, kegyelmének eszköze ebben a világban. Tipikus református dogmatikai tétel a predesztináció. Eleve elrendelés. Azt jelenti, Isten már eleve eldöntötte, hogy bizonyos embereket kiválaszt magának, ahogy Ábrahámot, Józsefet, de ahogy bennünket is kiválasztott. Arra választott ki, hogy legyünk a követői, legyünk a tanúi ebben a világban. Aki a kereszténység útjára lép, az megtapasztalja ezt, hogy ez nem egy euforikus felhőkön járás. Isten bennünket is belevisz és beleenged néha nagyon nagy mélységekben, nehéz élethelyzetekben. És ezekben a helyzetekben formálódunk, felnőtté érünk. Azért, hogy tanuljunk meg szeretettel és érzékenységgel fordulni mások felé. Mások szolgálatában Istent szolgálni. Tehát Isten nem azért hív el keresztényeket, hogy belőlük egy elitklubot csináljon, hanem azért, hogy a küldöttei legyünk ebben a világban. És sokszor ez lehet teljesen gyakorlati dolog. Ahogy József életében ez azt jelentette, hogy egy nagyszabású gazdasági projektet kellett neki megvalósítani. Egy olyan projekt, ami gabonát biztosított az akkori félvilágnak. Tehát amit József történetében látunk, azt írta le Pál apostol is. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, akiket örök elhívása szerint elhívott. A nehéz helyzetek is, a börtön is. Akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő a sok testvér az első között legyen az első szülött. Na, ez egy jó bonyolult mondat. Tehát, hogy akiket Isten kiválasztott, arra rendelt, hogy Jézus Krisztushoz legyenek hasonlók. Hogy az az irgalom, szeretet, a szegényekhez való lehajlás, az, hogy Jézus Isten voltát tette félre, emberré lett, feláldozta magát, odaadta magát másokért. És bár József 1600 évvel korábban élt, mint Jézus Krisztus, de mégis ezen az úton, hasonló úton formálta őt Isten. Szenvedéseken keresztül tanulta meg, hogy ne nagyképű legyen a tesói felé, ne uralkodjon rajtuk, hanem irgalmas, megbocsátó szeretettel foglaljon hozzá. Tehát ezt jelenti, hogy akiket Isten kiválaszt, azt formál. Hogy Krisztus követőivé formáljon bennünket. Van itt egy erős állítás, hogy akiket Isten elhívott, azoknak minden javukra szolgál. Jó belegondolni abban, hogy amikor József ott volt a börtönbe, abszolút reménytelen helyzetbe, senki, akit őt ismeri, szereti, nem volt körülötte, de az Isten ott volt vele. Nincs az a magány, nincs az a mély helyzet, nincs az az egyedüllét, ahol Isten ne lenne velünk. Minket is kiválasztott, azért, hogy nehéz helyzetekben, de hogy örömteli helyzetekben is. Ezeken a helyzeteken formál, és arra hív, hogy őt képviseljük. Istennek veled is terve van, célja van. Téged is elhívott, hogy ennek a világnak az értékrendje helyett Jézus Krisztus értékrendjéhez igazodj. Hogy őt követője légy. Elhívott, kiválasztott bennünket, hogy az útmutatását keressük. És azért is, hogy mindenben megtapasztaljuk azt, hogy ő velünk van, az ő áldását. Tapasztaljuk meg mindenben. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyán, köszönjük neked a te igédet, köszönjük József történetét. Köszönjük, hogy mindvégig vele voltál, és ezen keresztül láthatjuk azt, hogy te velünk is mindvégig velünk vagy. Vannak fantasztikus időszakok, amikor jó téged dicsérni, magasztalni, és átélni azt, hogy milyen jól te szeretetedben létezni. És vannak nehéz időszakok az életünkben, amikor feltesszük a kérdést, hogy Uram, te hol vagy, hogy te miért engeded ezt. Segíts, hogy belé tudjunk kapaszkodni abba a bizalomba, abba a tudásba, hogy a legnehezebb helyzetünkben is velünk vagy. Uram, legyen áldásod az életünkön. Hozzád szeretnénk tartozni, téged szeretnénk követni. Uram, add, hogy félre tudjuk tenni az indulatainkat, és a te megbocsátásoddal, szereteteddel, irgalmaddal forduljunk a másik ember felé. Hogy ha látjuk is a hibáit, tudjunk ezen túllépve a szeretetet vinni. Szeretettel kapcsolódni másokhoz. Szeretnénk, ha bennünket is formálnál. Lehetőleg nem ilyen nehéz helyzeteken keresztül, de szeretnénk a te gyermekeid lenni, a te követőid lenni. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy kihívtál a világból, hogy arra hívsz, hogy a te utadon járjunk. Erősíts meg bennünket ebben napról napra. Add a te kegyelmedet, hogy tudjunk rád figyelni. Hétköznapokban is. Minden helyzetben. Amen. Álljunk fel, és imádkozunk együtt azt a imádságot, amit az Úr Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A héten kedden Lukácsházán volt Lacó Józsefné német Aranka testvérünknek a temetése. Isten áldása legyen, és Isten vigasztalása legyen a gyászolókkal. Hirdetem azt is, hogy a református szeretett szolgálatnak több programja, akciója is van így karácsony felé közeledve. A egyházmegyei lelkész találkozón úgy gondoltuk, hogy ezek közül a élelmiszergyűjtésbe, tartós élelmiszergyűjtésbe szeretnénk bekapcsolódni, és ezért szeretném kérni, hogy ezt november végéig, akinek erre van lehetősége, mindenféle olyan élelmiszert, ami eltartható hosszabb ideig, tehát néhány hétig szállításra, stb. Minden. Tehát, hogy ilyen élelmiszereket szeretnénk gyűjteni, és akkor ezt majd az egyházmegye központilag szállítja el a szeretett szolgálathoz, és eljuttatják olyan családokhoz. Az országban nagyon sok olyan részterület van, ahol hát közszeghez képest hihetetlen szegénység van, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben élnek emberek. Tehát a szeretett szolgálatnak megvan az a kapcsolatrendszere, hogy tudja, hogy hol van erre igazán nagy szükség. Úgyhogy szeretném kérni, hogy aki ebbe be tud kapcsolódni, az legyen szíves élelmiszerekkel. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem bevásárlással, hanem anyagilag támogatná ezt a projektet, akkor arra is van lehetőség. Hirdetem azt is, hogy folytatódik itt a bejárattal szemben ennek a két kis helységnek a szigetelése, a kazánház résznek a szigetelése már megvan, a másik részt fogják még a következő hetekben szigetelni. Ennek jelentős költségei vannak, 1.300.000 forintos árajlatot kaptunk erre a munkára. Megjegyzem, hogy körbejártuk a kérdést, és kaptunk ennél 2 millióval többet is, kevesebbet viszont nem. Ők azok, akik így is elég drágán, de minőségben meg tudják ezt a munkát csinálni. Tehát, hogy szeretettel fogadunk adományokat az építkezésre. Hirdetem a hétközi alkalmainkat. Holnap konfirmációi felkészítő, és kedden 6 órától bibliaóra. Mindkét alkalom a parókián lesz megtartva, a Táncsics utca 7-ben az emeleten. Ott azért fűtött szoba van. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a keddi bibliaórára is 6 órától. November 30-án délután 10 órától ilyen családos, mézes kalács díszítő adventi délután lesz, erre is várunk szeretettel mindenkit. Különböző dolgokat lehet megrendelni, jövő évi naptárt, a jövő évi Dunántúli református újságot, lehet rendelni énekeskönyvet, lehet rendelni Calvin kalendáriumot, református fali naptárt, ezeket a dolgokat. Aki ezekből szeretne kérni, a bejáratnál ott van 4 papír is, erre fel lehet iratkozni. Hirdetem még továbbá, hogy alfakurzust szeretnénk indítani megint január, azt hiszem, hogy 7-től, kedd délutánonként 17:30-18-ig, ez egy sütizős, beszélgetős kis előadással egy ilyen alkalom lesz, szeretettel várunk rá mindenkit a gyülekezetből, de hogy ez nyitott alkalom, lehet hozni olyanokat is, akik nem reformátusok, vagy nem keresztjének, de érdeklik, bizonyos kérdések, vagy Istennel kapcsolatos nagy életkérdések, lehet, itt lehet vitatkozni, és lehet ellenvélemény. Úgyhogy ez olyan hely, ahol szeretettel várunk mindenkit, aki picit ebbe a témába szeretne többet tudni, tovább lépni, beszélgetések kapcsán haladni ez, ilyen kérdésekbe. Tehát ez egy 11 hetes sorozat, egyébként olyan, amit a világ 40 országában csináltak már ilyen alfakurzusokat, úgyhogy interneten rá lehet keresni, van néhány érdekes dolog róla. És ezt január 7-én szeretnénk indítani. Záróénekként énekeljük a 774. dicséretet, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Isten békessége, mert minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.